valóban mély szívekig hatott bennünk ez a szent mise is, ez a gyönyörű szent beszéd, amit hallottunk. Megpróbáltam kérni a szenteket, hogy a szívünkbe beáramló hitet, és az ugyanígy kiáramló hitet még próbáljam egy kicsit fenntartani ezen a szinten. Remélem, hogy sikerül. Ahogy itt a szentbeszéd is megindított minket, olyan fontos ezt állandóan tudnunk, akár még akkor is, amikor a hiszek egynek az első mondatát kimondjuk, hogy hiszek az egy szent háromság egy Istenben. Úgy magunkban érdemes mindig legalábbis nekem hozzámondani, és nagyon fontos, hogy ezt elmondjuk a családtagoknak, főleg a fiataloknak, mondjuk nem az egész kicsi gyerekeknek, hanem a 20 évehöz közelinek, mert annyira össze vannak keveredve a fiataloknak a gondolatai, és annyira nem érzékelik, nem tudják, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha nem a Szent Háromság egy Istenben, hanem csak az egy magányos Istenben hiszünk. Isten belső titkát sok vallásalapító, sok becsületes, igaz ember próbálta meg feltárni, de csak emberi erővel. Mondjuk így, hogy elvonulva, mély imádságba, mély gondolkodásba találgatták Istennek a belső titkát. Nem tudták pontosan definiálni, nem tudták megmutatni, hiszen emberek voltak, ugyanolyan emberek voltak, mint amik itt mi vagyunk, itt ülünk. Nekünk is sikerülhetne ez valamilyen szinten, ha elvonulunk valahova messze, ha nem hallottunk volna a kereszténységről, meditálunk, gondolkozunk, visszajövünk, és mindjárt tudunk egy vallást alapítani. Manapság is csak Amerikában napi 30 különböző felekezet alakul meg, csak a kereszténységen belül. De mi nem ezt akarjuk követni. Ehhez azonban közelebb kellett jutni a Szent Háromság belső titkához, és bizony ez az út a szűzanyán keresztül vezet a legjobban, és így már rátalálunk mélyen a szívünkben is arra a Jézusra, aki valóban meg tudta mutatni nekünk Istennek a belső titkát, és ezáltal számunkra is megnyílik az igazság, számunkra is megnyílhat az igazság, és csak ebbe tudunk kapaszkodni. Amikor bajba vagyunk, akkor ebbe tudunk csak kapaszkodni. Egy ideig lehet kapaszkodni vallásokba, eszmékbe, ideológiába, de aki téged igazából a gödörből ki tud hozni, a karjaiba emel, az maga az Úr Jézus. Nem meg másképp. Látjuk ezt a különböző ideológiák, vallások próbálkozásainál. A Jóisten hihetetlen kockázatot vállalt azzal, hogy így megmutatta magát, és hogy megmutatta ezt a végtelen szeretetet, ami benne van, hiszen ez magányosan nem valósulhat meg. Isten magányosan nem szeretheti önmagát. A Szent Háromságban áramlik az a végtelen szeretet, amit meg tud nekünk mutatni, és ebbe tudja megmutatni a irgalmasságát. Ehhez nagyon kellett bízni bennünk emberekben. Lemondott, kicsit mondhatjuk úgy, hogy önként bizonyos fokban lemondott a mindenhatóságáról, azzal, hogy szabad akaratot adott nekünk, megengedte azt, hogy mi képesek legyünk nemet mondani az ő irgalmas szeretetére. Óriási kockázatot vállalt azzal, amikor szűzanyára rábízta az Úr Jézust a szűzi fogantatással. Mondhatta volna Mária azt, hogy köszönöm, így ebből nem kérek, megyek abortuszra. Aztán maga Krisztus óriási kockázatot vállalt az Atyával és a Szent Háromság együtt, hogy ilyen mélységben leereszkedett hozzánk. Ha nem ereszkedik le ilyen mélységben a legborzasztóbb, leggyilkosabb szenvedéseinkbe, mondjuk így, hogy tribünről nézi a mi életünknek a meccseit, nem vállalja velünk együtt büntelenül az elképesztő szenvedést és kereszthalált, akkor bizony az egész keresztény tanítás inkább lenne egy tréfa, egyfajta gúnyolódás. És bár minden emberi, ember által kitalált ideológia, vallás nagyon komoly, de pontosan azáltal, hogy ember találta ki, nem képes erre, nem képes választ adni a szenvedésre. De az Úr Jézus választ adott, és valóban avval, hogy még nagyobbat, a legnagyobbat szenvedte ebben, ezzel mutat példát, és tud kiemelni minket azokból a szenvedésekből, amit mi magunk hozunk össze magunknak, vagy sorszerűen csap ránk. És ugyanígy a tanítványai. Péter is veszi a bátorságot, és ez egy nagyszerű dolog, hogy elmegy oda a Sanhedrinbe. De aztán bedől, eldől, háromszor elárulja. Elsőnek ugrik ki a csónakból, ugye, a hajóból, és indul Jézus felé. Aztán elkezd süllyedni, mert leveszi a szemét. Hát aztán elmegy Rómába is, mert úgy érzi, hogy ez a feladata, mindig összeszedi magát, újra-újra a elesésből föláll, bátorsága van, de onnan is próbál menekülni. És ő kérdezi meg, hogy Quo Vadis Domine, megyek helyetted újra megfeszülni. És akkor visszafordul, és a végén mégis meg végig tudja vinni. És azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy fejjel felfelé, hanem inkább fejjel lefelé feszítsenek keresztre. Ezek az példák nekünk állandóan bizony eleső embereknek, legyen az kisebb, nagyobb megmérettetés. Ugyanígy Pál is mondhatta volna, ledobtál a róról, meg is vakítottál, hagy, de ő is összeszedi magát, és onnantól kezdve végigmegy az úton. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ezek azok a példák, ugye, és a vértanúknak a százezrei, amik bennünk élnek, mélyen egyesülve kell élnünk velük a mindennapokban, hozzájuk is imádkozni, ugyanúgy imádkozunk hozzájuk, ezekhez a szentekhez, ugyanúgy kérjük a közbenjárásukat, ahogy elvezetnek a legfőbb sarokponthoz, a szűzanyán keresztül az Úr Jézushoz. Ezek adják meg a választ a mai világunknak a legnagyobb problémáira. Hát az alapvető probléma a világunkban ugye az, hogy nem imádkozza mindenki a szeretetláng rózsatüzét. Hogyha ezt mindenki valóban imádkozna, olyan mélységes tisztulás jön létre, hogy azok, amiket látunk mindennapjainkban, eltűnnének, megoldódnának, isteni úton rendeződnének. Sajnos nem, hogy a szeretetláng rózsafűzért nem imádkozzák az emberek, egyáltalán nem imádkoznak. Így aztán egy gonosz öntörvényűség uralkodik el. Egy gadarai megszállottság állapotában kerül sok testvérünk. Ugyan igen, a nidzai merénylő a gadarai megszállott állapotába került bele. Aztán van, aki az ostoba öntörvényűség állapotába kerül bele. Ugyanilyen veszélyes, mint a gadarai megszállottság, ugyanilyen veszélyes az Isten iránti közömbösség. Nem tudják megérteni a gyerekmese Pinokkióját, aki tud bocsánatot kérni. És nem tudják megérteni, ugye nem tudjuk megérteni a szamáriai asszonynak, Jákob kútjának a kicsit-kicsit kinyitott szívét, ahol rögtön megkapja a megtapasztalást. És rögtön megkapja az érzelmi megragadottságot. Nem csak az ész, nem csak az akaratnak a hite jön itt létre, hanem egy érzelmi megragadottság lesz. És akkor tudunk megállni a háromlábú széken, a hitünk csak a három lábon tud megállni. A értelem, akarat és érzelem. A felnőtteknek a legnagyobb problémája, hogy az érzelmi láb hiányzik. És ezekből lesznek, ezekből a rendes keresztény testvéreinkből, akik tényleg járnak misére, templomba, áldoznak, gyónnak, de mivel nem tudnak egészen mélyen menni önmagukba, nem tudják érzelmileg megérezni a szűzanyának a szeretetét és Krisztusnak a szeretetét, nem tudják érzelmileg követni, ezért vicsorító keresztények lesznek. A vicsorító keresztények pedig nem tudják még családon belül sem a fiatalokat megfogni. Nem fogják tudni a fiatal gyermekeinket, 20 éveseket, hogy házasodjanak, hogy gyereket vállaljanak, amiről igazán ez a mai nap különben szól. Az Egy az úton is erről szól. Savanyúképű, bigyet szájú hívők nem tudják hirdetni az örömhírt, az evangéliumot. Persze vannak óriási problémák. Nagy probléma, ugye mostanában nem lehet kikerülni a menekült kérdést, de azért messze nem a legnagyobb probléma, és itt még fogok egy pár orvosi gondolatot is mondani, hogy mi igazából a legnagyobb probléma. Az irgalmas szamaritánusnak a példabeszédében és az irgalmasság testi, lelki cselekedetei példabeszédében nincs benne a befogadás, ha a vendéglőnek a szabályait nem tartja be az a sérült, akit az irgalmas szamaritánus oda bevitt, és a kocsmáros hívott hozzá orvos, és meggyógyították. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Igen, enni, inni, ruhát adni, fekhelyt adni kell, de hogyha nem fogadja el az Úr Jézusnak a szeretetét, ami mindenkibe benne van, teljesen függetlenül attól, hogy milyen kultúr vagy vallási körben született. Mélyen legbelül Krisztus szűzanyát, a Szent Háromságról soha nem hallott ember is megtapasztalhatja. Lehet, hogy nem tudja megnevezni. Anonim kereszténységnek is hívta a nagy teológus Karl Rahner. De ez nem csak Európában, hanem a szerte a világon így van. És hogyha ezt nem tudja egy ember befogadni, akkor egy szűzanya országában nyilvánvalóan befogadni, párhuzamos társadalmat építetni nem lehet vele. Ez nem politika, hanem inkább mondjuk így, hogy hitkérdés, teológia. De nagyon fontos kérdés. Az viszont a mi felelősségünk, hogy segítünk-e, hogy felfedezze a benne élő Úr Jézus. És ez nem csak ilyen kontextusban, nagyon nagy feladat, hanem egymásnak segítünk-e, hogy felfedezze az a másik, rossz úton járó testvérünk, a benne élő Úr Jézus. Felfedezze Máriának a hangját, felfedezze a Mária hívását, amiről itt a Szent Atya, amiről itt az Atya ilyen szépen beszélt a Szentbeszédben. A legnagyobb baj azért, amiről feltétlenül ezen a napon kell beszélni, és ami mindnyájan tudunk segíteni, nem csak Európában, hanem szerte a világon, ahogy mondtam, nem a migráció problémá. Még nem is a gyermek éhezés, azt kell mondanom. Pedig ott lényegesen nagyobb számú élet veszik el, és borzalmas. Nem is, még nem is az itáliai földrengés, bár borzasztó. És valóban imáinkkal, anyagi segítséggel segíteni kell. A legnagyobb probléma változatlanul az, hogy a gadarai megszállottak nem csak Nizzában vannak, Párizsban, hanem a kórházakban. Mi orvosok vagyunk a gadarai megszállottak. Tudnilik, mi orvosok végezzük el azt csak Magyarországon napi másfél nizzányi abortuszt, Európában napi 4-5 ezret, a világon pedig napi 120-130 ezret, ami minket a gonosz öntörvényűséggel, a gadarai megszállottal hoz egy szintre. És ráadásul még kapunk rá OEC támogatást is szerte Európában. Ez olyan mértékben nagyságrendileg nagyobb probléma, mint a terrorizmus, vagy bármiféle, akár természeti katasztrófa, hogy azt hiszem a Jóisten számára sem összehasonlítható. És könnyen átsiklunk rajta. Könnyen átsiklunk rajta, pedig nem csak, hogy nem politikai kérdés ez, de már nem is teológiai kérdés, mivel a Jóisten által megteremtett tudomány réges-régen bebizonyította azt, hogy az emberi élet kezdete nem az óvodáskornak a elérése, nem is az érettségi, nem is az egyetemi diploma megszerzése, nem is a születés, hanem egy definiált pillanat, a fogantatás, és ezért Nobel-díjat adtak Watson és Cricknek, amikor leírta a DNS spirálist 1961-62-ben. Azóta a tudomány is definiálta, hogy az emberi élet az nem a születéssel kezdődik, hanem a fogantatással. És sajnos rengeteg mindenről látunk reklámot, rengeteg mindent tanítanak, de ezt a legfontosabb gondolatot nem látjuk az utcákon, a reklámtáblákon, nem tanítják állandóan. Valóban jó, szép keresztény megmozdulásokon ez valóban elhangzik, kongresszust is szerveznek róla, de ez egy olyan borzalmas akadálya az egész Európa, egész világ hitbéli előrelépésének, ami kizárólag rajtunk múlik, hogy tudjuk a megtévedt, szerencsétlen, eltévedt embertársainkat elgondolkodtatni. Felnőtt embereket nem lehet meggyőzni, csak elgondolkodtatni tudjuk. Lényeg a lényeg, hogy amíg napi 122 van Magyarországon, addig az orvosok nem, hogy fizetést nem érdemelnének, hanem fizetésemelést, hanem fizetéssel. De hát megkapjuk. Megkapjuk, ugye, és sajnos nehéz lelátni eddig a mélységig. Ugye a ma prófétái, a ma hétköznapi prófétáinak nem feltétlenül az a legfontosabb feladata, hogy a jövőbe lássanak, hanem lássanak világosan a mostban, a mában, a ma problémáit próbáljuk megoldani. Mély imádság és böjt kell ehhez, hogy az emberi nehézkes, ostoba gondolkodást valóban a Jóisten erőterébe be tudjuk helyezni, és jó patika mérlegen tudjuk az irgalmasságot és az igazságot egyensúlyozni. Ezt úgy el akartam mondani, ezeket a gondolatokat, és most egy kicsit arról szeretnék beszélni személyes megtapasztalások alapján, hogy nem mindig könnyű ezeket a szép gondolatokat betartani, és valóban csak a megbocsájtás, az Isten irgalmassága tudja kiemelni ezekből a szörnyű bajokból a megtévedt embert. Ilyen megtévedt ember voltam én is, biztos, hogy most is vannak súlyos tévedéseim, de konkrétan, hogy így az abortuszról beszéltem, sajnos nagyon jól emlékszem, hogy bizony nem csak, hogy adtam tanácsot abortuszra, végezni nem végezhettem, mert nem olyan foglalkozásom van, ugye idegsebész vagyok, de aktív részeseivé váltam a saját gyermekem meggyilkolásának, igaz, ez a házasságtörés bűnéből született gyermek volt, de az is Isten gyermeke. Nyilvánvaló, nem a Ratko korszaknak a szlogenjét lehet elfogadni nekünk keresztényeknek, hogy a lányoknak a várandóságba esés az dicsőség, az asszonyoknak egy kötelesség, mert ez egy rémes pogány ostobaság így. De azt már mondhatjuk, hogy fiataljainknak, hogy a házasságban, a szentségi házasságban bizony dicsőség és kötelesség is, amennyiben az egészség megengedi a gyermekvállalás. És ez a legnagyobb öröme, az életadás a házasság szentségének. Egymásnak adjuk egymást, és életet is adunk. A parázna kapcsolatokban mind ez a dolog kiesik, de azok is ugyanúgy Isten gyermekei. Isten azokat is szereti, amelyek a házasságon kívüli, akár parázna kapcsolatokból születnek. És hogy különben, hogy mennyire vívódik az embernek a lelkiismerete, a gonoszsága, aki még nem Isten felé fordult, azt én átéreztem, mert ez körülbelül 20 évvel ezelőtt történt, mert jól emlékszem, hogy pont operáltam egy műtétet, valami koponyasérült volt, és tudtam, hogy abban az időperiódusban jön létre ez a bűnös kapcsolatunkból származó abortusz. És ugye a műtét után a lelkiismeret úgy följött, persze ezt nem Krisztussal beszéltem meg, nem a szűzanyával beszéltem meg, csak úgy az emberből magából is meg tud indulni a lelkiismeret. Csak aztán elalszik. És emlékszem, hogy átrohantam a nőgyógyászati klinikára, és ott az épp sorra kerülő abortuszt leállítottam, megtehettem, mivel ugye orvos kollega, hát lojálisak voltak. Tehát így emberi erőből valami sikerült, de nem lehetett tovább minni, mert aztán ugyanúgy sor került később az abortuszra. Tehát így működik a Istent elhagyó, az Istenre nem figyelő, az Isten iránt közömbös embernek a buta lelkülete. Megtapasztaltam. Nem egy jó dolog. Meg kell ebből tisztulni valahogy. És mindenki számára megvan ez a kegyelem adva, hogy megtisztulhat. Nagy bűnből is, kis bűnből is. Csak meg kell próbálni egy icipicit hátralépni, és beengedni az Úr Jézust az életünkben. Ez az icipici feladatunk van. Ezt az icipici feladatot tudtam megtenni én személyesen 18 évvel ezelőtt, és le tudtam térdelni, hogy Uram Jézus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. És mindjárt, amikor az ember ezt meg tudja tenni, a saját maga által összehozott ócska bűnei miatt, mert ezek ócska bűnök, az alkoholista nem hibáztathat senkit, hogy 60 évesen meghal májcirózisban, hiába hagyta abba az ivást már 10 éve, és akár tért meg, bizony a bűneinknek a martalékát hordoznunk kell, akkor is, hogyha végre a Jóisten felé, az Úr Jézus felé fordultunk. Megszabadítás megtörténik, megbocsátás megtörténik, de következményei ezeknek a dolgoknak vannak. Ezt tudomásul kell venni. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem lesz úgymond mindig minden állandó rendben, mert ezek följönnek azért az emberből. Igaz? Szóval ezt mindnyájan tudjuk. Tehát ezt a picit kell megtenni az embernek, hogy térdre esni. És ha ezt a picit hozzá tudod adni, biztos, hogy be fog érni, beáramlik a kegyelem a szívedben. Megtapasztalásod lesz, mint a Szamária asszonynak, a tékozló fiúnak, és elindulhatsz valóban a tisztulásnak az útján, és egyre közelebb és közelebb kerülhetünk önmagunkban a bennünk élő Szent Háromság egy Istenhez, ami személy. Tehát amikor én önmagamban, én mélyen imádkozok, amikor én a szeretett láng rózsafüzért mélyen imádkozom, akkor nagyon vigyázok arra, hogy létrejön a találkozás. De vagyok én a bűnös ember, akinek megbocsájtanak, és van bennem az Úr Jézus, maga a szeretet, és személy a személlyel találkozik. Szó sincs arról, hogy én átistenülök. És itt nagyon nagy keveredés léphet be, ugye főleg a keleti misztika oldaláról. Főleg megint a fiatalokat kell erre a veszélyre figyelmeztetni. Nem lesz Isten. Maximum fölismeri a benne élő Jézus Krisztust, aki követendő példa válik számára. Igen, eljuthat oda az ember, hogy nem abba utazik, hogy jaj, csak ne hágjam át a 10 parancsolatot, hanem automatikus, hogy nem fogom áthágni a 10 parancsolatot. Ehhez azonban mély imádság és bőjt kell, ahhoz, hogy ide elérjünk. És amikor elérnek minket, mondjuk így, hogy sorsszerű szenvedések, tehát nem azokról a szenvedésekről beszélek, amiről itt előbb magam kapcsán elmondtam, amit én magam hoztam össze, és annak megvan adott esetben a eredménye, adott esetben évtizedekkel még később is viszi a lember esetleg ezeknek a lelki terhét, hanem az olyan sorscsapások érnek el, amiről valóban úgy néz ki, hogy nem tehetsz, akkor se essél kétségbe, és akkor is nyugodtan nem kell az Úr Jézus háta mögé bújni, a szűzanya háta mögé bújni, imádságba se, hanem kezüket fogva szembe tudsz nézni, és meg fogod tudni oldani, integrálni tudod a szenvedést önmagadba, ami aztán teremtő energiává válik. Azt az út, azt a lépcsőt, amiről előbb beszéltem, én azt 18 évvel ezelőtt tudtam meglépni. 42 éves koromban, amikor le tudtam térdelni, és azt tudtam mondani, hogy Uram Jézus, könyörülj rajtam bűnös embernek. És ezt ki tudtam mondani őszintén. És megkaptam rögtön azt az érzelmi megtapasztalást egy keresztélmény formájában, amivel boldog keresztényként nem csak értelemmel, akarattal, hanem érzelmileg is alaposan megérintve, megragadva kezdtem el élni a már újjászületett életemet. És rendbe jött a házasságunk, született még két gyermekünk, 5 gyerekes, boldog keresztény család voltunk, mindenki megbocsájtotta azokat a gonosz kihágásokat, amit előtte tettem orvosként az élet ellen, családapaként a gyerek ellen, és a házastársi hűség ellen. Tehát ezen az úton jó menni. Egyre nagyobb igazságok derülnek ki az életedbe. Kicsit olyan, mintha egy belépnél egy szobába, és egy óriási körfestményt látnál, mondjuk a feszti körképet, de csak egy zseblámpád lenne, és ott üres a szoba. Mármint nincs villany, nem üres. Ott van a körkép, de nincs villany. És egy zseblámpáddal rávilágítasz. Ó, de szép képrészlet! Az is, de szép képrészlet! Az is, milyen szép képrészlet! És így egyre több igazság tárul fel számodra az evangéliumról. Ilyen a világosodásnak az útja, így definiálja az egyházunk. De még nem gyullad fel a villany teljesen, amikor egészbe látod az egészet. És amikor nagy szenvedés ér az életedben, igen, jajgas, keseregj, de lehet, hogy pont ez a nagy szenvedés fogja felgyújtani azt a villanyt. És valóban megtapasztalod azt a végtelen irgalmat, azt a végtelen szeretetet, ami az örök létben van veled, és az itt kezdődik meg, és rádöbbensz arra, hogy a feltámadásban te nem olyasmit vársz, ami még nem történt meg, hanem csak képzelődsz róla, hogy milyen, meg tanulod az evangéliumból, meg a hittamból, hanem érzelmileg megérzed azt, hogy mit jelent az, hogy már megtörtént, és már benne élünk. Ő mi bennünk, mi ő benne élünk. Egy ilyen példát is szeretnék hozni nektek. Engem egy nagyon tragikus esemény ért el, szoktam mondani, szóval az hagyján, hogy az embernek a 10 éves legkedvesebb kisfia, késői gyerek nyilván azért a legkedvesebb, meghal, de ahogy meghalt, az egy különös tragikus volt. Ott az udvaron mindig játszottunk, labdáztunk, van ott egy régi medence a kertünkben, az téliesítve volt, mert február másodikán történt, ezelőtt 2,5 évvel, most már lassan, és akkor mindig ugye apa a kisfiút azt hagyja mindig győzni, akkor mindig megöleltük egymást, és akkor gratuláltam neki. Végén már elvesztettem a fotballozó képességemet, meg minden labda érzékemet, mert mindig az volt, hogy az a jó, ha ő győz, igaz? Tehát ez egy ilyen apa-gyermek igazi szeretett kapcsolat, sporton, van akinek a zenén keresztül nyilvánul meg, szóval egy csodálatos dolog. És hát akkor is így volt, nem volt olyan annyira rossz idő, tehát így 4 óra körül ugyanígy megöleltük egymást egy nagy játék után, és a következő találkozásunk az volt, hogy megláttam őt, ugye, mert 10. születésnapja volt, és jöttek a keresztülők, azt hittük, hogy elbújt, szólongattam, kiléptem, már sötétebb volt, mert már 5 óra volt, és ott abban a medencében, abban a 20 centis jeges vízbe megláttam a kis fehér kezet, de nagyon fehér volt, kiemelkedve, és hason feküdt ott a kisgyermek, és nagyon meg volt halva. Rögtön fölfogtam, hogy orvosilag, hogy meg van halva. Természetesen beugrottam, kidobtam a medencéből, és minden erővel, ahogy egy ilyenkor szakmailag is, ugye, hát benne van az ember, egy órán át keresztül próbáltuk a kis halott testet újraéleszteni, de nem ment, nem sikerült. Meghalt. És hogy milyen, mennyire támad téged a sátán, azt tudom nektek mondani, amikor megpillantottam ott a medencébe azt a nagyon fehér kis halott kezet kiemelkedve ebbe a hasonfekvő pozícióban, hallani véltem a sátán kacaját. Hallani véltem azt, hogy na, kereszténység, most mutasd meg, hogy hol van a hited. És borzalmas ürességet érez az ember ilyenkor. Egy pillanat alatt létrejön az a kiüresedés, amiért a sivatagi atyák akár éveket, 10 éveket imádkoztak. És ha ebben az ürességben képes vagy Isten felé fordulni, akkor teljes megtapasztalást kapsz. Megkapod a könyörületet, megkapod az irgalmat. Megérzed a végtelen szeretetet. És több ilyen élményben volt részem ezután a szörnyű, tragikus esemény után. Tehát a Pál apostoli gondolat, hogy Isten szeretőknek a javukra válik, ezt megtapasztaltam az életemben, még ilyen borzasztó áron is, hogy elveszítjük a feleségünket, férjünket, vagy a kis gyermekünket. Egyetlen egy feladatod van, hogy próbálj odafordulni, még a legnagyobb kínokban is. Ne elfordulni. Ne elfordulni. Próbáld vállalni annak az utazásnak a gyötrelmeit, ami leszánkázol legmélyebb önmagadba, de ott nem csak párbeszédes megragadottság, hanem, mert a párbeszédes megragadottság mindig az értelem és az akarat műve, hanem érzelmi megtapasztalásod, érzelmi megragadottságod lesz. És higgyétek el, ez egy csodálatos dolog. El lehet jutni belső, mély imádsággal. Nem kell hozzá, hogy tragédia történjen. Ha rendszeresen imádkozol, rendszeresen böjtölsz, úgy is apránként, de eljutsz ebbe a csodálatos megtapasztalásba, és onnantól fogva kezdve látod az igazságot, és választ tudsz adni a téged ért legnagyobb problémákra. Akár legyen ezek szakmai problémák, számtalanszor megtapasztaltam, műtét közben megtapasztaltam, hogy baj van, baj lesz a beteggel, nincs rá gyakorlatom, mit tudok itt előrántani a repertoárból. És bizony, hogyha hátra tudsz lépni egy icipicit, és tudod azt mondani, hogy igen, ennek is szabad lennie. És a hátra lépéseddel, ami imádságot jelent, már nem benne vagy a problémába, hanem egy kicsit kívülről nézed, és onnantól azt fogod tudni mondani, hogy igen, én ezt egyedül akarattal nem tudom megoldani. Mert az akarat az gondol, a stressz az gondolkodási blokkot hoz, és cselekvésképtelenséget. De veled Jézusom, a te kezedet fogva, vagy veled szűzanyám, a te kezedet fogva, meg tudom oldani. És megtapasztaláljátok a párkapcsolati problémáitokban, a szakmai problémáitokban, egy borzalmas nehéz tárgyaláson hétfő reggel. De ehhez mély imádság és böjt kell, anélkül nem megy. Így válik praxissá ez a fajta belsőnkbe való megérkezés. Egy utolsó, nagyon közelmúltat, egy nagyon kedves példáját szeretném elmondani erről a fajta mély imádságról, amihez ez a rózsafüzérünk elvezet. Medjugorjéból indultunk haza 2 héttel ezelőtt, és rögtön a határ után egy borzalmas vihar tört ki. Annak a viharnak a folyamodványa lett aztán az a szörnyű macedóniai árvíz, amiben sok ember is meghalt. És mentünk az autópályán, iszonyatos eső és nagyon nagy vihar, villámlás, amit el tudsz képzelni. Nem jó szó ez, hogy ilyet még nem láttam, de valami abba a kategóriába volt, abba a vihar kategóriába volt. És azt láttam egyszer csak, hogy az autópályának a túloldalán egy autó keresztbe áll, és utána neki csapódott a leállósávnak, és ott a leállósávba visszafele megállt. És az úton kerék volt, meg lökhárító. Hát én egy 150 méter túlrohantam, lelassítottam. Hát az az igazság, hogy mentősként is dolgoztam, tehát a helyszín biztosítása nélkül nem szabad mentésbe kezdeni, de főképp nem autópályán átrohangálni. Ugye, azt nem szabad. Főképp ekkora viharba, főképp ekkora esőbe, és főképp kanyar után zordsziklás terület még színezte a képet. Mellékesen kell még mondanom, hogy előtte egy héttel pont sajnos a kórházunkba hozták be azt a szegény egyik túlélőt, aki aztán meghalt. Fiatal pár elindult, kiszálltak az autópályán valamelyiken, és a leállósávba álltak meg, elsodorta őket a kamion kislány helyszínen, a fiú aztán a kórházban halt meg. Tehát ugye ez is bennem élt a leállósávakról, ami tudjuk, hogy borzalmas veszélyes. De Medjugorje után voltam, mélyen átitatva a szűzanya lelkiségével. Mit jelent ez neked, hogyha félelem nélkül vagy? Mered vállalni azt, hogy visszatolass a saját leállósávodba mondjuk azt a 100 métert. És átnéztem ezt, visszatolattam, átnéztem a túloldalra, és láttam, hogy kikászálódnak az emberek belőle, 4 felnőtt, 1 pici baba. De mindannyian éltek, lábon voltak. Azért leesett a kő a szívemről, hogy nem kell átmennem, indulhatok tovább, aztán majd valamit, de senki nem állt meg se ott, se itt, ugye viharba mentek az emberek. És abban a pillanatban jött egy autó a túloldalon, aki ki akarta kerülni valószínű ezeket az alkatrészeket, félrerántotta, megborult, fejjel átbucskázott, és fejjel lefele autóval belecsapódott szintén ott a sziklafalba, és az is megállt a leállósába. És onnan viszont meg egy fiatal hölgy kikászálódott, de csak egy. És itt jött a szörnyű dilemma, hogy most mit csináljak. Átmenjek az autópályán, átmásszak a 2-es elválasztó acélkerítésen, és ennek a veszélyét vállaljam, vagy inkább próbáljak tovább menni, és valahol gyorsan segítséget kérni. Itt az ember, én nem vagyok bátor ember, én biztos, hogy én ezt nem mertem volna nyugodtan megtenni, vagy olyan pánikba tettem volna meg, révén, hogy orvosi diplomám van, és ugye ez kötelez valamire, hogy biztos, hogy engem is elcsapott volna, amíg ott rohangálok keresztbe az autópályán valamilyen autó. De egyszerűen higgyétek el, testvérek, hogy Medjugorje után egyszerűen a szűzanya kiemelt, és szép nyugodtan átkísért a túloldalra, át tudtam mászni, mindenfajta félelem, baj nélkül. Én a teljesen hétköznapi, higgyétek el, hogy nem vagyok bátor, gyáva vagyok. Ilyen nehéz, sokszor van problémám, hogy érzem a félelmet. És így átkísért, átvitt engem oda a szűzanya. És mindezt azért kaptam, mert megint ott voltam, ahogy mi is itt vagyunk, Medjugorjéba is megtapasztalásba volt részem. Láttam Mirjánát, ahogy megy oda a 2 kereszthöz. És az volt bennem, hogy Istenem, ez a Mirjana, ez 5 perc múlva találkozik a szűzanyával, az édesanyánkkal. És ugye felnőttként, sokat megélt idegsebészként ezen sírva tudtam fakadni. Ez egy jele annak, hogy mély megtapasztalásod van, érzelmileg meg vagy érintve. Ne szégyeljünk, mi férfiak se sírni, úgyis ez a bajunk, hogy nem tudunk sírni. Tehát ezek azok a megragadások, ezek azok a megtapasztalások, amik minket előre visznek, és biztosítják a teljes érzelmi stabilitást is az Úr Jézus felé, a szűzanya felé, nem csak az értelmit és akaratit. Azt meg lehet tanulni. Persze a tudatosság útja a kereszténység, de ha tudatosan tudsz imádkozni, egy idő után meg fogod ezt kapni. Ne add fel! Ki kell bírnod a közben feljövő undorító rossz gondolatokat, frontálisan kell ütköznöd önmagaddal a mély imádságban. Sajnos így van. Igen, ütköznöm kell magammal, hogy itt vagyok 60 évesen, és még mindig ekkora irigység tud támadni valami vita kapcsán. Vagy ekkora szakmai féltékenység tud benned lenni. Vagy mit tudom én, 75 éves vagy, és még mindig nézegeted a fiatal lányokat. Rossz érzés, nem lesz belőle szó, cselekedet. Lehet, hogy nem lesz sokáig gondolat se, de vállalj, és a mély imádságba ezek ki fognak ürülni, és megérkezel oda legmélyebb önmagadba, ahol találkozol a téged végtelenül szerető, irgalmas Szent Háromság egy Istennel. Ezt próbáljuk átadni a gyerekeknek, fiataloknak, idősebb gyermekeinknek egyaránt. Köszönöm szépen!